műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal.
Üdvözlöm Önöket, ez a Kultúrtáj, a Magyar Hang kulturális és kultúrpolitikai podcastje, Ficsor Benedek vagyok. Mai vendégem pedig Balázs Zoltán, színész, rendező, színház alapító, és sok egyéb, amire majd még ki is térünk a beszélgetés során. Üdvözöllek, nagyon örülök, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást.
És mielőtt még elkezdenénk a beszélgetést, azt a nézők már nyilván jól tudják, szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a Magyar Hang kizárólag, szinte kizárólag az olvasók támogatásának köszönhetően működik, úgyhogy kérjük Önöket, amennyiben tehetik, fizessenek elő a lapra, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra és kövessenek bennünket a Facebookon. Nagyon szépen köszönjük. És akkor kezdjük egy, hát talán kisebb műhely titokkal, ugye elég nehezen sikerült összehozni ezt az interjút, ez részben, nem részben, ez az én hibám volt, de mondjuk azt, hogy azért nem vagy legkönnyebben elérhető Magyarországon, rengeteget utazol, rengeteg külföldi, illetve rengeteg produkciót játszol külföldön. Ennek mi az oka? Ez egy kényszerhelyzet volt, egy művészi program része, egyszerűen így alakult az életed. Honnan jön ez a sok utazás?
Ezért nem vagy hibás, hogy én sokat dolgozom külföldön, de a kérdésedre a válaszom igazából úgy ragadható meg, hogy nagyon hamar kikerültünk a Maladipével együtt, tehát a Maladipés előadásokkal együtt, illetve aztán az én személyem is a nemzetközi színházi piacra. Tehát valahogy így írta meg a mi történetünket a sors. A Zsák vagy a behódolás, a Bolondok iskolája, a Teomachia, a négerek, nagyon hamar Empedoklész, nagyon hamar nemzetközi figyelmet kaptak, és gyakorlatilag kézről kézre adtak minket, és aztán egy hálózat alakult ki, akik hűségesen, kitartóan mindig figyelték a mi új produkcióinkat, és hát elkezdték ugyanígy, ahogy a régieket meghívni, illetve ajánlani más fesztiváloknak. Tehát bővült a kör, és egy idő után gyakorlatilag természetes volt, hogy mi jelen vagyunk X fesztiválon, legyen ez balkáni, vagy amerikai, vietnámi, vagy afrikai, szóval elég széles spektrumon tudjuk megmutatni magunkat, és nagyon jó dolog, mert nem ragadunk bele, én személy szerint alkotóként biztos, hogy nem ragadunk bele ebbe a belterjes magyar vircsapba, amiben kénytelenek azok az alkotók élni, akiknek nincs más lehetőségük.
Ez a benfentes vircsapt azért arra utal, hogy akkor ez a nem feltétlenül ellenedre az, hogy ebben a nemzetközi vérkeringésben, vagy tehát ez a hazatérés és az itthoni alkotás, az már fel sem merül reális lehetőségként?
Nem, nagyon hiányzik, és szívesen összpontosítanám az energiáimat Magyarországról, vagy kizárólag csak Magyarországról, de megfelelő körülmények között. Jelenleg nem állnak rendelkezésre ezek a körülmények. Én egy avantgárd színházat vezetek, és ennek a színháznak a támogatási lehetőségei nagyon redukáltak idehaza, ezért ugye minket a nemzetközi megjelenések tudnak igazából életben tartani, ezért is fontos, hogy tápláljuk, meg életben tartsuk ezeket a megnyilvánulásokat, illetve hát amikor egy-egy olyan előadás megrendezésére kérnek fel, mint mondjuk jövő évadban a József Attila Színházban, egy mikvére, akkor ha jó időben kérnek fel, akkor el tudom vállalni, és szívesen vállalom el, mert rengeteg olyan művész van Magyarországon, akikkel örömmel dolgoznék, vagy azért, mert dolgoztam már, és megismételném ezt a kalandot, vagy azért, mert még nem került erre sor, és tudom, hogy nagy étvágyú, igényes, és hát önmagukat meghosszabbítani, művészileg, emberileg meghosszabbítani szerető művészekről van szó, úgyhogy állok ezekre a kalandokra, de hát nagyon nem mindegy, hogy mikor történik meg a felkérés, milyen feltételekhez köthetőek ezek, és hogy én hogy találom meg a művészi számításaimat ezekben.
És mondjuk, mielőtt erre, vagy ezt bővebben kifejtetném veled, ezt azért az egy elég izgalmas dolog, főleg, hogyha magyar alternatív, vagy mondjuk, ha, ahogy mondtad, avantgárd szcénát, bár nem tudom, hogy a Maladipén túl ez mennyire értelmezhető még ez a fogalom, de mondjuk, hogy a független szcénát nézve a támogatások elapadtak, azt ugye mindenki látja, akár nézőként, akár mert benne van ebben. Hogyan lehet fönntartani úgy egy színházat, vagy pontosabban a kérdés inkább az, hogy ebben a nemzetközi vérkeringésben fel lehet tartani egy ilyen avantgárd színházat úgy, hogy mindeközben itthon a társadalmak nagy része a túlélésért küzd?
Az első dolog, amit hozzáfűznék ehhez a kérdéskörhöz, hogy nem a méret, hanem a szervezettség számít. Szóval igazából a mi stratégiánk a szervezettségre épül, nagyon kevesen dolgozunk, de multifunkcionálisak vagyunk, és túl azon, hogy az itthoni helytállásért is felelünk, alapvetően a külföldi megjelenéseket készítjük elő, és hát azokat tartjuk életben, vagy fejlesztjük. A másik sajnálatos tény, vagy tényező, hogy mi könnyebben tudunk most a nemzetközi színházi életben megjelenni, hogy nincs állandó társulatunk. Tehát május végével, a tavalyi év május végi időszakával gyakorlatilag megszűnt a tagok tagsága, mert nem tudtam fenntartani azt az életformát, nem tudtam biztosítani a megélhetésüket, nem tudtam havi appanást adni nekik, és hát egy idő után már az a rengeteg utazás, ami jellemezte a mi életünket, terhes volt számukra, hiszen családot szerettek volna, vagy házat, nehogy Isten autót, több pénzt, érthető módon, ez bizonyos időszakonként előjön a Maladipa életébe, ezért mondjuk ők az épp május végével tőlünk eltávozott színészek gyakorlatilag a negyedik korszak végét jelentették a Maladipa életében, és ez így törvényszerű, hiszen mi magunk művészként is, vagy együttesként is a megújulást preferáljuk. És ennek része az, hogy új műsorhoz új játszótársak kellenek, nem mindegy, hogy ezek a feltételek hogyan tudnak megteremtődni az új körülmények jegyében, és hogy milyen hát, hazai és nemzetközi együttműködések tudják garantálni, nem csak szűk 3-4-5 főnek a hosszú távú koncepcióra való építkezés lehetőségét, hanem mondjuk akár 12-13 főnek. Szóval ez egy állandó kérdés, amit előre kell valahogy hát mindenféle változatokkal ellátva megerősíteni.
És ugye említetted, hogy több korszaka van, ugye most már bő 2 évtizedet íródó Maladipa történetnek, hogy ebben voltak éppen a te személyed a jelenti az állandóságot, de hogy ezen túl mondjuk művészi koncepciót, a játékstílus, bármi egyebet illetően látsz olyat, ami ezt a több mint 2 évtizedet egybefűzi, vagy itt az egyetlen a te személyed és a köréd szervező társulatok mindig új és új Maladipét jelenítenek meg?
Mindenképpen rendelkeznie kell az együttesnek, bármilyen együttesről is beszéljünk, egy művészi perspektívával. Tehát kell legyen egy olyan elképzelés, hosszú távú elképzelés, ami fedezi ennek a rengeteg játszótársnak a szándékait, az életét, a mindennapjait, és hát ezt első szám egyes szemében nekem kell igazából biztosítani. Természetesen olyan munkatársakkal, mint akik életüket és vérüket ennek az ügynek kölcsönözve társul szegődnek hozzám. De alapvetően, ahogy Pintér Béla is társulata, vagy a Krétakör Schilling Árpádon keresztül, vagy a Pintér Bélán keresztül, ugye a Maladipa és Balázs Zoltánon keresztül definiálja újra magát, hiszen az indukciós energia, vagy a motorizációs személy az leginkább én vagyok. Természetesen, és ezt nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy minden alkotó személyiségnek a tudása, tehetsége, tapasztalata benne van ebben a lassan 25 éves működésben, tehát én ezt nem egyedül csináltam, nem egyedül hoztam létre, és nem, legkevésbé nem egyedül tartottam életben. Szóval jó szándékú, tehetséges, igényes, motivált emberek sokasága alakította, formálta, rajzolta meg a Maladipa jelenlegi arculatát, és hát valószínű, hogy ez eddig is, a továbbiakban is ugyanígy fog mindenféle, csak most már sok nemzetközi figura is tevékenyen részt vesz ennek a profilnak az árnyalásában.
Mondjuk, hogyha aki ismeri a Maladipét, azt nyilván tudja, hogy miről beszélek, akinek nem, az meg ebből most megtudja, hogy a kísérletezés és hát mondjuk úgy, hogy a majdnem korlátlan szabadság jellemezte, legalábbis ez most az én véleményem szerint a művészetedet. Ugye arról volt szó, hogy Magyarországon milyenek az anyagi körülmények, de milyenek a művészi, a színházművészeti körülmények, és milyen a közönség, mennyire, és ezt most úgy is kérdezem, mint világot járt rendezőt, alkotót, mennyire látod fogékonynak a magyar közönséget arra, amit a Maladipa képvisel?
Én nagyon fogékonynak látom a magyar közönséget is. nem csak a magyar közönséget, de ha a magyar színházi társadalom befogadó tagjaira gondolunk, akkor csak pozitív élmények jutnak eszembe. Tény, hogy mi tettünk azért, hogy ők, nem szeretem ezt a szót, hogy érzékenyüljenek, vagy ráhangolódjanak arra az alkotási folyamatra, amit mi képviselünk, de azért kell az ő cinkos, huncut, játékos kedvük is, ami minden korban és minden körülmények között a táptalaját jelenti az alkotói tendenciáknak. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy például az Übü Király próba folyamatát annak idején megnyitottuk a nézők előtt, és az olvasópróbától a bemutatóig 45 fő annyi férőhelyünk volt a bázison, nézte végig, hogyan csetlenek, botlanak a színészek, hogyan találnak rá a saját hangukra, hogyan épül fel egy szerep, aztán hogyan deformálódik egy váratlan esemény kapcsán, majd újra hogyan eszmél önmagára, ez gyakorlatilag egyre nemesebbé, egyre hitelesebbé formált a színészek munkáját, és a nézők számára egyértelművé vált, hogy ez nem egy adhok, ilyen hétköznapi gesztusokra és hangvételre épülő úri huncutság, hanem komoly technikai követelményeknek és folyamatosan párbeszédet generáló belső utazásnak a része az, hogy egy színész hogyan jut el A-ból B-be, és hogyan őrzi meg azt a figurát, amit a próbák során megrajzolt. Tehát, hogy mi tevékenyen, és nem csak az Übü Király próba folyamatán keresztül, hanem sorolhatnám végtelenül sok példa van erre a mi történetünkből, tevékenyen részt vettünk a nézőkkel való szinkronizálási folyamatokban, és ennek meg lett az eredménye, mert értő, érzékeny, figyelmes közönségbázisunk lett. Tény, hogy amióta nincs állandó játszóhelyünk, azóta nem tudjuk a mi közönségünket csak eseményekre összegyűjteni, és nagyon keveset játszunk Magyarországon, tehát akkor ilyen gyorsan megtelik a közönség nézőtere, és gyakorlatilag hát ott örvendezünk egymásnak, hogy jaj, de jó, hogy végre itthon, meg hogy mennyit fejlődött X színész, meg hogy milyen új hangokat lehet észrevenni. Szóval ilyen lesz a Margaret Atwood féle Penelope, ami május végén, június elején mutatódik be, de csak néhányszor játsszuk Magyarországon, mert makedón-lengyel, magyar koprodukcióban készül, és lesz Makedóniában, Lengyelországon is, illetve Gyulai Összművészeti Fesztiválon, és további fesztiválokon előadás belőle. Tehát, hogy van egy kiszolgáltatott helyzet a helyszín hiánya miatt, ugyanakkor meg van egy folytonosságot biztosító érzékeny párbeszéd, és a kérdésedre a válaszom talán annyiban lehet teljes, hogyha azt mondom, hogy igazából ezek a találkozások, mert a Maladipe neve is találkozást jelent, ezek nem helyi érzéstelenítéssel bíró élmények, hanem hosszú távú garanciát vállaló és fedezetet igénylő emberi, elsősorban emberi találkozások, amelyek aztán olyan művészi háttérrel párosulnak, amelyek megerősítik ezt a szövetséget. Én ugyanezt látom a külföldi közönséggel kapcsolatban is. Tény, hogy ahány kultúra, annyiféleképpen reagál a közönség. Tehát nagyon nem mindegy, hogy Iránban játsszuk az adott előadást, és mondjuk egy női témát fókuszba helyező történetet tálalunk a közönségnek, és ugyanezt Amerikában, vagy nem tudom én, Bulgáriában. Szóval nagyon más, hol vannak a hangsúlyok, és másfajta reakciókat is generál. De ez ettől gyönyörű, és ettől széles spektrumon értelmezhető játék.
És ez ez a világutazás gondolom olyan külső perspektívát is biztosít, hogy amelynek köszönhetően ezért más szemmel is tudsz nézni a magyar.
Hát ez madár perspektíva, nem béka. Hát, ezt így tudom megfogalmazni. Inkább rálátunk a dolgokra. Ez nem mindig tetsző. Tehát, hogy azért, mert van lehetőségünk úgy nagyban, egészében, univerzálisabban szemlélni akár a színházművészetünk alakulását, ezért hát könnyebben is leplezünk le bizonyos defektusokat, blokkolt folyamatokat, hamisságokat, képmutató eszközöket és gesztusokat. Szóval nem mindig tetsző ez, főleg itthon, de azt gondolom, hogy nekünk ezt írta meg az élet, és ebből kell előnyösen, főleg a színházművészet számára előnyösen működni.
Hát igazából pont a magyar, tehát most nem a közönségre, hanem akkor mondjuk a szakmára lettem volna kíváncsi, hogy az a perspektíva, ez a szakmai pálya biztosít számodra, az milyen rálátást, vagy tehát mit látsz, amikor a jelenlegi magyar színházművészetre gondolsz?
Én nagyon hiszek a sokféleségben, tehát hogy a variabilitásban, az, hogy több dimenzióban lehet a színház tudományról, művészetről gondolkozni, hogy párbeszédeket lehet nyitni alkotótársakkal, nézőkkel, színész vagy rendező kollégákkal. Erre sajnos nagyon ritkán és nagyon kevés helyen van lehetőség. Szóval igazából mindenki egy ilyen megrekedt állapotban van, egy várakozással teli, de hát elveszettségre, kiszámíthatatlanságra, néha a gyászra és a bűntudatra is épülő folyamatokban hát éli a mindennapjait a magyar színházi társadalom egy-két polgára, és ettől valahogy az a nagyvonalúság, vagy az a fajta bátorság, határozottság, nem megkunyászkodó attitűd, az nem tud megnyilvánulni. Én talán azért vagyok szerencsés, bár ez egy nagyon komoly idegrendszert igénylő életforma, hogy állandóan úton vagy, és mindig alkalmazkodsz egy új színházi közeghez, egy új társulatot próbálsz megszelídíteni, új szerzők, új témák, új politikai, társadalmi, kulturális kontextusokba helyezett gondolatok, mert valahogy a világnézeti konfliktusoktól nem vagyok békjózva, és ugyanakkor nem függök, vagy nem esek csapdába bizonyos rendszerek által. És ez felszabadító, és ha már a brand kapcsán, vagy mondjuk, hogy mi a titka egy ilyen hosszú távú működésnek, és nem csak a Maladipéről beszélek, hanem minden hozzánk hasonló színházi, érvényes színházi műhelyről, akkor azt kell mondanom, hogy három mérője van igazából: a hitelesség, a függetlenség és a kvalitás. Tehát, hogy milyen minőségben tálalod vagy képviseled azokat az impulzusokat, amelyek a megújulást szolgálják. Én egy olyan alkotó vagyok, gondolom kiderült akár csak a fogalmazásomból is, hogy állandóan azt keresem, hogy hogyan lehet egyel beljebb kerülni a magunk területén, és hogy kik azok a szintén motivált, elszánt, szenvedélyes társak, akik erre a kockázatos útra szívesen lépnek, és nem a félelem vagy a szorongás determinálja az ő döntéseiket, hanem a vágy, hogy eljussanak valahová, ahová nem feltétlenül recept vagy már kijárt útra érvényes útikönyv diktálja vagy mutatja a következő lépést, vagy utat.
És mondjuk ez ugye, hogyha itt a magyar színházi, vagy egyetlen magyar társadalom valóságában élve, hogy a napi tapasztalat az a megosztottság, ami ahogy most mondtad is, egyrészt determinálja a benne élőket, másrészt meg valószínűleg a kreativitásra sincs jó hatással épp ezért. Ha rátekintesz ebből a külső nézőpontból, akkor látsz erre, vagy Ez a megosztottság, ez mennyire tűnik indokoltnak, vagy mennyire tűnik felülírhatónak szerinted? Tehát, hogy mondjuk meg lehet haladni ezt, ami itthon zajlik jelenleg?
Muszáj. Ez nem lehetőség, ez egy kényszer. Tehát így nem maradhatnak a dolgok. Én azt gondolom, hogy nagyon sok toborzó, tehetséges toborzó alak tört utat magának a magyar színház művészetben, akik azt mondják, amit hallani, és azt mutatják, amit látni szeretnének mások. Ez egyfajta kígyóbűvölő technika, ezt sokan alkalmazzák. Én azt gondolom, hogy az éles szemű művészek, alkotók, a dörzsöltek, a tapasztaltak, és a bár gyermeki naivitásukat megőrző, de mégiscsak a szakmai profizmus és a világ változásait egy speciális szűrőn keresztül néző alkotók, ezeket gyorsan átlátják, és nem dőlnek be ezeknek a hamisságoknak. Internetes profétáknak is sorolhatnám a különböző jelzőket, amelyek ezeket a toborzó alakokat mondjuk jellemzik. Én azt gondolom, hogy okos, értelmes és igényes polgárai is vannak színházi társadalmunknak, nekik valamiféle találkozási lehetőséget kell már biztosítani, és ha ezt felülről, vagy oldalról, vagy hátulról, vagy előről, alulról nem teremti meg, aki erre mondjuk lehetőséget teremthetne, vagy adhatna, akkor nekünk magunknak kell ezt megoldani. De ez csak akkor történik, hogyha mindenki a színházművészet jövőjét tartja szem előtt, és nem a sajátját. Szóval, hogyha önös érdekek, biznisz, karrier diktálják a mindenféle megnyilvánulások mögötti szándékok tempóját, akkor ez nem fog tudni létrejönni. De nincs hová húzni tovább az időt, azt gondolom, hogy nem lehet megkunyászkodva és határozatlanul a mi hivatásunk jövője elé nézni. Tehát egyszerűen kénytelenek vagyunk valamiféle szövetséget kötni, természetesen kompromisszumokkal, mint minden szövetség, itt is kompromisszumok fogják igazából a harmonikus vagy az együttműködés lényegét kialakítani, de meg kell lépni ezt a lépést, tehát nincs már hová nagyon visszakozni, és az nem megoldás, hogy mindenki a maga egér lyukában tevékenykedik, és onnan figyeli az eseményeket úgy, hogy tevékenyen, és ez nem feltétlenül az aktivista művészi létre vonatkozik, amit mondok, hanem akár színpadi megnyilvánulásait, vagy művészi megnyilvánulásait illetően tevékenyen részt vesz a színházművészet fejlesztésében, fejlődésében és jövőjében.
Ugye Magyarországon, főleg Budapesten, mondjuk igen, talán főleg Budapesten a külszínházi jelenlét különösen hangsúlyos, és ha valaki mondjuk szembesült azzal, hogy milyen nehéz egy-egy előadás vagy egyet venni, akkor azt láthatja, vagy tapasztalata, hogy a közönség is megvan mindehhez. De mennyire látod innovatívnak, vagy bátornak, függetlennek, ahogy korábban mondtad, és most nem azt várom, hogy egyes produkciókat bírálj, vagy kritizálj, vagy is egyetlen, csak hogy általában azt a jelenlegi közeget, ami persze nyomaiban talán újító, de nyilván az újítás az mindig a független alternatív műhelyektől, vagy majdnem mindig onnan érkezik, hogy azt a közeget, ami egy sokkal szilárdabb struktúra, és talán a presztízse is még magasabb, ennek a működését, tehát ennek a külszínházi létnek a működését milyennek látod most Magyarországon?
Én látok törekvést arra, hogy változatos, sokféle és érvényes produktumok jöjjenek létre. Nyilván minden színháznak megvannak a maga koordinátája, amiben létre kell hozni az adott produkciót, ki kell szolgálni a művészek fejlődési igényeit, plusz a nézők hát élvezeti hátterét is biztosítani kell. Én azt gondolom, hogy a törekvések leginkább ott bicsaklanak meg, amikor trendi vagy divatos témákat, vagy szerzőket, műveket kezdenek el hát ilyen xeroxolva színpadra alkalmazni bizonyos alkotók vagy színházigazgatók. Ez általában elhasználva, elvékonyodva, mint a macska farka szokott valahogy parttalanná válni, és nem találkozik semmilyen primér kapcsolati impulzussal, nem történik meg az a fajta csere, kémiai, biológiai, fizikai, mentális, szellemi csere, amiért mondjuk egy színházi eseményt érdemes megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy nem csak kizárólag az alternatív, ahogy mondtad, vagy független, vagy avantgárd színházi műhelyekben van innováció, szerintem ugyanígy vannak komoly kőszínházi intézményekben is törekvések arra, hogy a technikák által, vagy a korábbi hagyományok, vagy bizonyos színész egyéniségekhez, vagy művész egyéniségekhez köthető megnyilvánulások, azok beépüljenek, vagy tovább gondolódjanak egy aktuális, korszerű szemlélet kapcsán, de itt is a párbeszéd hiánya okozza azt, hogy nem tud testet ölteni, vagy megtestesedni egy-egy ilyen szándék, mert inkább csak ilyen, hát szigetszerű célok ezek, amelyek részben a művészi innovációt, részben pedig a közönség igényeit, mármint a mindennapok örömteli és a bánatot hát kiradírozó vagy kisatírozó örömteli pillanatait táplálják. Én azt gondolom, hogy ennek van egy balansza, ezt létre lehet hozni, ez megint stratégia kérdése, koncepció, és főleg olyan partnerek és munkatársak feladata, akik a maguk területét nagyon motiváltan és nagyon bátran képviselik. De erre van millió példa itthon is, meg van millió példa külföldön is. Én azt gondolom, hogy ezeket például észre kell venni. Tehát amíg szemellenzővel mászkálnak bizonyos alkotók, addig nem fog tudni semmilyen amúgy érvényes gesztus tehát teret kapni, mert lesznek pattintva, vagy még a megszületésük előtt már előítéletesen véleményt formálnak bizonyos törekvésekről. Ez például szerintem a magyar színházi társadalom bizonyos tagjainak sajátja, hogy idő előtt alkot véleményt egy olyan hosszú távú teljesítményről, produktumról, aminek kell legyen szerkezete, stratégiája, kell legyen kifutási ideje, és hát az ebben a történetben vagy eseményben megtestesedő, megtáltosodó művészek is meg kell, hogy találják a saját maguk egyéniségére érvényes, igaz hangokat. Ez mindenképpen képlékeny, és ahogy említettem már, vagy korábban szóba hoztam ezt a bizonyos nagyvonalú, bátor, szabad, és hát mindenképpen nemes gesztust. Szerintem ezt érdemes elkezdeni gyakorolni. Sokkal jobb nekünk is, hogyha csináljuk.
Ez azért, hogy a magyar kulturális élet kontextusát vizsgáljuk, azért feltűnően hát mondjuk optimista ez a vélemény. Azért is kérdeztem az előbb, hogy felül lehet-e szerinted írni, vagy hogyan lehet felülírni azt az ellentétet, mert ugye itt a viszonyok bizonyos esetekben annyira elmérgesedtek, a pénzhiány, a források jól láthatóan aránytalan elosztása miatt, hogy nekem kívülállóként úgy tűnik, vagy azt gondolnám erről a helyzetről, hogy megoldhatatlan, hiszen azok a személyi vagy művészi ellentétek a pénz elosztással súlyosbítva, azok már helyrehoztatlan károkat okoztak. És erre akartam rákérdezni, hogy ez a fogalmazás, amit nem diplomatikusnak neveznék, hanem inkább nem tudom, talán a kívülállónak ez a jó értelemben vett kívülállói szempontból megfogalmazott gondolatoknak, hogy igen, ez az elmérgesedés lenne igazából a kérdés, hogy ezt mennyire látod mélyrehatónak, mennyire látod alapvetőnek a magyar színházon belül. És itt most akkor gondolok arra, hogy nyilván te valahogy ezt megoldod, folyamatosan működik a Maladipe, különböző korszakokkal, de működik. Nagyon sok társulat meg ugye hát azt látjuk, hogy mi történik velük itt, hogy ebben a helyzetben ezt szerinted orvosolható-e, és azok a személyi ellentétek, amik nyilvánvalóan megvannak, egyes mondjuk úgy potentátok és a éhkoppon sínlődő társadalmak között?
Igen, lehet, hogy optimista vagyok, de valószínű a személyiségemből is fakad, meg abból a lehetőségből, amit ez a szabaduló művész attitűd biztosít számomra, hogy ahogy kezdtem a beszélgetést, nem függök az itteni viszonylatoktól. Tehát biztos, hogy felszabadítóan hat rám, hogy nem görcsölök a mindennapi megélhetésen, meg egy társulat egybetartásán, meg művészi fejlődésén, meg a teremtési aktusát biztosító körülmények létrehozatalán. De azt gondolom, hogy arról tudok, mint ahogy mindenki tud, hogy vannak bizonyos parazita lények, akik a negatív energiákból táplálkoznak, és nekik az az érdekük, hogy minél sötétebb, kaotikusabb, betegebb, torzabb légkörben tenyészenek, mert ez táplálja az ő létüket vagy életüket, emberileg, művészileg, férfiként, nőként. Én kerülöm az ilyen embereket, meg is engedhetem magamnak, és valahogy azt gondolom, hogy az egyetlen igazi kapaszkodó minden művész számára, akár bevallja önmagának, akár nem, az alkotás maga. És hogyha az alkotásban legyen az egy kis tér, nagy tér, ahol létrehozza, lehet egyszemélyes, kétszemélyes, 600 személyes, zenés, prózai, táncos, opera, operett, báb, megtudja azokat az őt emésztő problémákat fogalmazni, amelyek által ő nem kevesebb, hanem több lesz. És én azt gondolom, hogy az eszközöket kell megtalálni, mert nem minden eszköz érvényes ma, ami érvényes volt 10 éve vagy 20 éve. De ez egy folyamatos belső utazást, egy kegyetlen, igényes törekvését jelenti annak, hogy ne tespedjünk bele abba, amit már magunkénak mondhatunk, és ne elégedjünk meg azzal, hogy mi ezt vagy ezt már elértük, és vagyunk valakik. Én azt gondolom, hogy minden pökhendi ember előbb-utóbb bukik, és ahogy a német közmondás is mondja, a gőg a bukás előjele, tehát ezt jó időben észrevenni, és nem elbizakodottan szemlélni a rajtunk kívülálló személyeket, azok megnyilvánulásait. Ez empátia, érzékenység és szakmai elkötelezettség kérdése. Itt érdemes először elkezdeni a leltározást, hogy kik rendelkeznek ezzel az elementáris szakmai elhivatottsággal, és mit tennének meg azért, hogy a színházművészet, mint ügy legyen képviselve, és nem, ahogy említettem, az önös személyes érdekek. Ehhez biztos, hogy kell egy fajta sajátos szemlélet, amivel vagy rendelkezik valaki, vagy megszerezhető, ha ebben érdekelt. Szóval igen, látom a megoldhatatlannak tűnő, feszültségekre épülő ilyen-olyan tevékenységeket, de nem mérhetem a magam törekvéseit ezekhez. Kicsit úgy vagyok, mint Faludi Györgynek a Meditáció című versében. Maga Faludi, aki azt mondja, hogy én csak néző vagyok, csendes, mohó néző. Tehát, hogy mozdulatlanul lesem figyelem az eseményeket, és ha kell, beleolvadok. Én valahogy ebben látom a mi lehetőségeinket, de ez nem azt jelenti, hogy ha megkérdezel, én nem mondom el a véleményemet, vagy nincs markáns elképzelésem arról, hogy mind kéne változtatni, hogy kéne változtatni. Kicsit úgy tudom, talán ez segít ez a kép, vagy igen, hogy mintha szájszag lenne, tehát egy igazi elementáris, orbitális szájszag lengi be a magyar színházművészetet, és sajnos az okait, a tüneteit és a kezelési módjait nem beszéljük ki. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk ezt a szájszagot kéne csillapítani, mert irgalmatlanul meghatározza a mindennapjainkat, és meghatározza sajnos, ahogy említettem, a színházművészet ügyének jövőjét, amiért viszont most kell felelősen tennünk valamit. Teljesen mindegy, hogy pályakezdőről, vagy középkorú alkotóról, vagy ne adj Isten, pályája csúcsán lévő mentorról, mesterről, vagy tanárról beszélünk.
Aki ismeri a munkásságot, az tudja, hogy rengeteg műfajban, az operától, az operetten át, vagy a színházig rengeteg műfajban alkotsz, és igazából itt most az opera kapcsán kérdezném, ezt ugye, hogy Rost Andrea pályázott az Operaház, a Magyar Állami Operaház élére, és ugye téged kért föl főrendezőnek, ami hát ugye azt tudjuk, hogy mi történt az Operaházban, az is egy nagyon, mondjuk a magyar kulturális élethez méltó, vagy jelen állapotához méltó ügy volt. Húzavonák, szakmai bizottság vélemények felülírása, tehát hogy egy valóban igazi hungarikum, hogy ezt hogyan élted meg, ezt az egész folyamatot, és a körülötte lévő, hát botránynak nem nevezném, de azért egy elég hangos civakodást.
Nagyon jól éltem meg. Egyrészt, mert Rost Andrea kért fel meg, és hát ez egy nagyon jó érzés. Ráadásul olyan csapatot hívott maga köré, akikben én mind nagyon komoly, nemzetközileg is elismert hát művészgárdát véltem felfedezni, akiknek a célja az opera színjátszásának megújítása, meg egyáltalán az opera nemzetközi terepre való újonnani bevezetése. Tehát, hogy nagyon motiváló volt ez a felkérés. Nem gondoltam más, mint ami történt. Igazából az valami csoda lett volna, hogyha nem így alakulnak a dolgok, mert benne volt a pakliban, és én azt gondolom, hogy utólag tettem, amit szükséges tenni, és együtt éltem a következményekkel, vagy együtt élünk a következményekkel. Ellenben a mi tehetségünk, a mi szándékaink, a tudásunk az nem csorbult. Megpróbáltuk, összedolgoztunk, 8 nappal átéve raktuk össze a pályázati anyagot, az elképzeléseket 5 évadra előre megfogalmaztuk, ami nagyon komoly összekötő energia és kapocs köztünk, és a mi barátságunk az mindenféle más területen is meg tud mutatkozni. De jobb lett volna a tény, hogyha mondjuk kapunk egy lehetőséget, és meg tudjuk mutatni, hogy merre lehetne vinni, vagy vezetni, vagy irányítani az Operaház hajóját. Ezt most más kapta meg, nem meglepő módon, és az az igazság, hogy ezzel csak az teljesedett be, hogy minden maradt úgy, ahogy az volt, tehát magyarul pont a változást, vagy az innovációs törekvéseket blokkolja, gátolja ez a döntés, de nem baj, mindennek megvan az ideje, és valahogy minden erő akkor bontakozik ki, amikor ki kell bontakozzon, és ez a pillanat azt gondolom, hogy nem megjósolható. Szóval, hogy valahogy az ember tudja, hogy miért történnek ezek, amik történnek, nem hülye, és közben meg készen kell rá lenni arra, hogy amennyiben jön egy hasonló lehetőség itthon vagy külföldön, akkor mindezt a programot, amit nagyon pontosan, akkurátusan épített föl ezzel a csapattal, meg tudja valósítani. Szóval nem csak a Magyar Opera Ház az egyetlen lehetőség, ahol mi tehetünk valamit az operáért, mint műfajért, vagy a művészekért, akik ennek a művészetnek a szolgálatában tevékenykednek. Szóval én azt gondolom, hogy mi csak nyertünk ebben, viszont megtanultuk a leckét, és másképp kell legközelebb felelni.
Mondjuk, ha említetted, hogy tudod, egyrészt van egy markáns véleményed a magyar színházi társadalom állapotáról, illetve tudod, hogy hol kéne javítani, hogy ha valaki felkér, mondjuk tegyük fel, ez hipotetikus, de tegyük fel, hogy kapsz egy ilyen lehetőséget, akkor megvan egy teljes koncepció benned, hogy mi az, amin mindenképpen...
Sajnos igen, mert én az a típusú alkotó vagyok, én a régi rendezők nemzedékéhez tartozom ebből a szempontból, aki nem csak gyakorolja a szakmáját, hanem jegyzetek formájában is véleményezi, újrafésüli, egyezteti önmagával. Szóval én írok, ami azt jelenti, hogy rengeteg tanulmányt, meg engem érintő témákat boncolgató írásokat fogalmazok meg. Például az ötkapu elnevezésű módszer, specifikus módszer kidolgozó, hát írományt fogalmazom pár éve, és hát ebben bizony ezeket a bűntényeket nevezzük kis magyar színházi démonológiának, mondjuk ezt a gyűjteményt, én nagyon szépen górcső alá veszem, hogy mondjuk miből táplálkoznak, és hogyan lehetne ezeken előremutatóan változtatni, színészre, rendezőre, tervezőre, zenészre, társművészeteket képviselő alkotókra, a nézőkre, az intézményvezetőkre, mondjuk milyen feladat árulna, amennyiben valóban szeretnék berúgni a színházművészet motorját, és hát lendületet adni a fejlődésnek. Ezt csak úgy lehet csinálni, én ilyen típusú alkotó vagyok, hogy állandóan egyezteti az ember a már meglévő, örökölt értékekkel az új értékeket, amelyeket legalábbis annak gondol, vagy azt látja, hogy egyedi, egyéni és sajátos kincseit jelentik a korunknak. Nem pedig az elhasznált, kopírozott és divatosan hát, mutogatott értékekről beszélek. Én nem szeretem a direkt üzeneteket például a színpadról, én azt szeretem, hogyha rejtély van egy alkotásban, ha enigma szervezi a nézők és az alkotók figyelmét, ha meg kell fejteni, ha több rétege van annak az eseménynek, ha heuréka élményen lesz a nézőnek, amikor hazafelé megy, vagy egy hétre rá. Tehát, hogy ez egy másfajta koncepció, türelmet igényel, idegrendszert és komoly tudást. Én tudásalapú alkotó vagyok, remélem, és ebben hiszek, és az oktatásban, a pedagógiában is igazából ezt kerestem, amíg tanítottam. Egyrészt időben már nem tudom csinálni, másrészt meg értelmét nem látom már. Mert azt tapasztaltam akár a Zeneakadémián, akár a színművészetén, hogy az egyik oldalon betölti az ember, és a másikon kifolyik, mert a növendékek megtanulnak ügyeskedni, megfelelni az aktuális osztályvezetőnek, tanárnak, vagy domináns pedagógusnak, hogy megkapják a visszajelzést, megfelelő visszajelzést, meg segítse a pályájuk elindulását. De nem arra fókuszálnak, hogy minél többet tegyenek a trezorba, hogy amikor majd szűkös esztendők jönnek, már pedig jönnek, akkor legyen mihez nyúlni. Tehát nem a tudásba fektetnek, hanem a gyors érvényesülésbe, tisztelet a kivételnek. És ez nem inspirál engem. Nem okoz élvezetet, és nem látom a hosszú távú kifutását. Miközben, és fura ellentmondás ez valószínű abban, amit mondok, hogy muszáj megteremteni azon alkotóknak a kreatív erőterét, akik viszont valódi változást, valódi tudás alapú tapasztalatokra és mindenféle örökölt és szerzett értékekre épülő újszerű szemléletet tudnak, vagy szeretnének, vagy akarnak, vagy képesek hozni a színház művészetbe. Én ezeket a fickókat keresem, van is, létezik is, itt-ott valahogy össze kéne őket fogni. Tehát ezt lehet rendezőszakon, vagy hát nem tudom, hogy hol, workshopok, mesterkurzusok formájában, de nagyon sok múlik, és ez kihagyhatatlan az adott alkotó személyiségén, egyéniségén. Nem véletlenül beszélünk régi művészek kapcsán színész egyéniségekről, vagy alkotó egyéniségekről. Szóval ott első szám egyes szemében történtek a mindenféle megnyilvánulások, és közben olvasottság, tájékozottság, és nem a vélemények, hanem az információk cseréltek gazdát.
A színházi művészetnél maradunk még egy picit. Az elmúlt évek, mondjuk évek azért alaposan megtépázták, vagy legalábbis hát valamiféle változásra készítették. Ugye nem elég csak a Covid-járványról, de ugye itt volt a Me Too, ami ilyen-olyan szinten, de ugyancsak hatott Magyarországon is és a világban is a színház és filmművészetre. Hogyan látod, mennyit változott az elmúlt években, és milyen irányban, hogyha egyáltalán irányt ki lehet jelölni a színház?
Változott. Én azt gondolom, hogy óvatosabbak, figyelmesebbek egymás között a mindenféle művészek, alkotók, de aki alapvetően egy közvetlenebb típus, az továbbra is közvetlen lesz, tehát fogdosni fog, tapogatni fog, lögdösni fog, be fog szólni, tehát hogy ezt lehet csillapítani, vagy fedő alá szorítani, de igazából nagy változást a személyiség, az adott személyiségen belül nem fog létrehozni. De mindig ott lesz a felkiáltójel. Kicsit úgy, mint az áruházakban most, hogy vigyázz, ez kevesebbet tartalmaz, ám ugyanolyan drága alapon. Szóval, hogy ez a része mondjuk egy kicsit kontrolláltabb, de ez egyszerűen alkat kérdése. Tény, hogy a témák kiválasztásában, meg azok tartalmi formai egységekkel való ellátásában sokkal bátrabban, sokkal dinamikusabban vannak jelen a művészek, és azt gondolom, hogy ha nem esnek bele abba a csapdába, hogy elhasználtan, és ugyanúgy, és elvártan, vagy tipikusan beszélnek bizonyos problémákról, akkor nagyon felszabadító tud lenni az adott témakör boncolgatása színpadon, bátran, egyenesen, rövid úton A-ból B-be. Nekem szerencsém volt most nagyon sok női darabbal megbirkózni, tehát a Gardéniától kezdve, a Nine-on keresztül, a Penelope, ami vár rám, vagy épp az Alice az ágyban, szóval rengeteg női energiát felölelő, vagy magába szívó műről van szó, ahol azért volt lehetősége megfürödni a nők mindenféle megnyilvánulásaiban, és azt gondolom, hogy nem csak egyfajta női aspektusról beszélhetünk, szóval csak az áldozatról. Vannak domináns asszonyok is, ezekről is szót kell ejtsünk, és teret kell nekik adnunk, ahol bizony férfiak az elszenvedői az ő akarnokságuknak. Szóval, hogy az árnyalás művészetét szintén nem árt gyakorolni, de ehhez például az kell, hogy ilyen kényes témákhoz, vagy az elmúlt időben, időszakban a fejét felütő témákhoz bátran, személyesen, és nem óvatosan nyúljunk. Tehát azt gondolom, hogy kell véleménye legyen az embernek, kell kritikai éllel rendelkezzen, de pontosan kell tudnia, hogy ki kell dolgozik, és az ő személyiségük, vagy az ő életútjuk milyen gyermekkori traumákból, vagy későbbi sérülékeny történésekből táplálkozik. Tehát, hogy képben kell lenned a veled egy alkotó csapatot képező játékosok személyiségével és mindenféle hát vonatkozásával. Én azt gondolom, hogy ez tud igazából érvényes együtt munkálkodást létrehozni.
És az óvatosság, amit említesz, ez mennyire befolyásolja a munkát? Nem feltétlenül most a Me Too-ra, de az abból kinővő, vagy azzal párhuzamosan alakul ez a politikai korrektség, ugye, amit a Vogue-tól kezdve elég sok néven emlegetnek és bírálnak. Ugye azt azért látjuk, hogy nagyon sok, az élet nagyon sok területét megváltoztatta. Általában óvatosságra inti az embert, főleg a kényes témák terén. Hogy látod, hogy ez a színházi munkát mennyire befolyásolja, és mennyire mondjuk korlátozza-e a munkát?
Hát, ha hagyja az ember, hogy korlátozzák, akkor korlátozza. Gangsta Zoltán azt nyilatkozta, hogy szarik a politikára, és azt se tudja, hogy kik a miniszterek. Hát igaza van. Akkor érdekes egy miniszter, hogyha tevékenyen hozzájárul a mindennapi életünkhöz, és előremutatóan hát meghatározza minden napjainkat, vagy a lehetőségeinket. Én azt gondolom, hogy van ez a jó kis közmondás, hogy egy fát úgy lehet igazából eltüntetni, hogy egy erdőbe helyezed, csak az a kérdés, és a kérdésre utalnék igazából, hogy ez a fa, aminek már nincs levele meg ága, az fának nevezhető-e? Szóval, hogy a PC attitűd az néha ilyen ágtalan, levéltelen fa. Nem tudom, hogy ilyen fákkal akarjuk-e körbevenni magunkat. Szerintem tudni kell, hogy meddig mehet el az ember, mi az, ami a tisztelet, a kölcsönös megértés, a Leben und Leben lassen jegyében megengedhető, és hát vannak olyan történelmünkhöz tartozó kifejezések, amelyeket nem megtagadni kell, hanem újra gondolni, vagy más előjelet adni neki, vagy hivatkozva rá, arra emlékeztetni magunkat, egymást, hogy lehet másképp is, és nem kell, nem kötelező ugyanazokat a történéseket megismételni, amelyek szégyen foltjai, vagy sötét foltjai a mi világunknak. Tehát nem kell mindig a sötét napot imádni. Tehát, hogy vannak tanulságok. Tudom, hogy ezt szokták mondani, hogy sajnos nem tanulunk a történelemből, részben igaz, mert hogyha belegondolunk, hogy a történelmünk kapcsán hányszor fogtak össze nemzetek egy korszak meghatározó probléma megoldására, és oldották meg, akkor szinte nulla a szám, ami a választ képviseli, de mégis bízni kell abban, hogy tényleg képesek vagyunk tanulni, vagy tanítani egymást. Cserhalmi György nemrég azt nyilatkozta, hogy nem tanítani, hanem szabadítani kell. És nem csak a növendékeket, mert ugye ő a tanár, vagy színész tanár, színész növendék kapcsolatára gondol, de én úgy egyáltalán a társadalom egészére is érvényesnek tartom, hogy szabadítsd föl az embert, mert ha föl van szabadítva, akkor képes döntéseket hozni, képes átlátni a körülötte lévő dolgokat, és érdemben hozzá tud járulni ahhoz, hogy ő hasznos a szó nemes értelmében, és nem kommunista rágalmazó szótárból emelt, vagy kártékony ellentéteként beemelt fogalomként hivatkozok erre, hasznosan tud hozzájárulni a fejlődéshez. A nemzeti, egyéni, csoportbeli, a univerzális fejlődéshez. És ezért vannak globális ügyeink, amikről te is szót ejtettél, amiért ugyanolyan felelősséggel tartozunk, mint a saját belső ügyeinkért.
Ha végignéz a munkáidat, a egyén és a hatalom viszony, hogy egyáltalán a hatalom megjelenése azt hiszem, hogy hangsúlyos szerepet kap. És most ezt egy kicsit a munkásságot gyakorlati részére vonatkoztatom, ugye Kínától az Egyesült Államokig járod a világot. Hogyan látod a társadalmak változásait, mondjuk a közönségen keresztül, hogyha egyáltalán biztosít az ilyen rálátást ez a munka? Mert ugye azt látjuk minden, a legtöbb országban, ugye Kínától Indián át, mondjuk most az Egyesült Államokig, hogy a populista, szélsőséges, autokrata jellegű, vagy autokrata típusú vezetőkre elég nagy az igény, egyre nagyobb az igény. Ha arányokat nézzük, akkor a föld lakosságának egyre nagyobb része megint csak ilyen uralom alatt él, vagy ilyen uralomra vágyik. Ezt mennyire látod mondjuk az utazásaid alapján, azok a közegek, amiben beérkezel ilyenkor egy országba, az ezt mutatja? Tehát, hogy folyamatosan veszítünk a szabadságunkból?
Hát, ha valaki tudja, hogy mi a szabadság, vagy megkóstolta, akkor tudja, hogy mit veszít, ha ennek a tere redukálódik, vagy a mennyisége csökken. Én tudom, mi ez a szabadság, vagy legalábbis mindig törekedtem rá, hogy a szabadság közelében legyek. Egyrészt kommunista rendszerből érkezem, én a gyermekkorom utolsó 12 év, vagy mint a gyermekkorom első 12 évével átéltem a kommunizmus utolsó 12 évét is, tehát tudom, mit jelent, amikor megjelenik a fekete autó, házkutatás van, elviszik a családtagodat börtönbe, mert koholt vádak alapján úgy ítélik meg, hogy ott a helye, hogyan szabadított ki, hogyan járott ki ezek ezeket a szabaduló lehetőségeket. Szóval én ezt végignéztem gyerekként.
És hát, hogy beleszól, csak hogy ezt a nézőknek, hogy ugye ez a Ceausescu Romániája.
Így van, Ceausescu, de azért nem szeretném azt, hogy Erdély meg határon túli, mert például csak... ezzel is bajom van, mert egy elhasznált fogalom lett.
Azért, hogy más volt 80-as évek ott, mint Magyarországon.
Nem, fontos, hogy 89-es forradalomban például ott voltam, tehát tudom, mit jelent a reformokért és a szabadságért küzdeni. Láttam magam mellett elhullani embereket, akiket lelőttek, és a többi, és a többi. Szóval az édesanyám, a nagyszüleim, azok elementárisan szerették, tisztelték a szabadságot, de csak addig, amíg nem sérti a másik ember jogait, lehetőségeit, szabadságát. Tehát, hogy ők nagyon integratív személyiségmodellt erőteljes integratív személyiségmodellt képviseltek és mutattak számomra. Amikor csak lehetőségem volt, a szabadsággal foglalkozó művekkel barátkoztam, teljesen mindegy, hogy Vörös Sándor Teomachiájára gondolunk, vagy Osztrovszki Viharjára, vagy Viktor Kravcsenko Én a szabadságot választottam című antikommunista kiáltványára, amiből én egy egyszemélyes előadást hoztam létre, mert úgy éreztem, hogy el kell mondani, mert ugyanazok a tünetek mutatkoznak meg, amik hát jó pár évtizeddel korábban. Sokan azt hitték, hogy jelenlegi, most íródott mű, amit mondok, és hát úgy kellett felvilágosítani őket, hogy nem, ez bizony már elvileg a múlt, csak hát ismét jön magát a történelem, és nem tanulunk mindabból, amit már egyszer elkövettünk. De elég, ha csak arra gondolunk, hogy milyen az antiszemita felhang ma a világban. Tehát az, hogy ma zsidózni lehet bármelyik városban, vagy nem tudom én, más kisebbségekhez tartozó embereket sárba lehet tiporni, szerintem ez nem méltó az általunk oly nagyra tartott civilizációhoz. Tehát ez a fajta fejlődési folyamat, amire mi olyan büszkék vagyunk, ez hát nagyon döcög. És ezért egyfelől tudnunk kell róla, hogy milyen fázisában vagyunk ennek, kettő, mit tehetünk, mik a lehetőségeink, kik a szövetségeseink, és kik azok, akikkel egyáltalán nem szabad számolnunk, mert csak a saját önös terveiket, céljaikat és érvényesülésüket tartják szem előtt. Ez nyilván nagy vonalakban a politikai csatatéren, ugyanakkor a társadalmi viszonylatokat illetően, és hát a családon belüli mikroközösségben is elég jelentősen megnyilvánulnak, és amit én tapasztalok, hogyha kicsit elkanyarodtam, elnézést, az az agresszió. Én azt tapasztalom, hogy a feszültség az agresszióvá változik, és végtelenül türelmetlenek, bizalmatlanok és primitívek az emberek sokszor. Tehát nem csak verbálisan nagyon nagy a visszafejlődés, hanem egyszerűen a gesztusok nyelvén, vagy az egymás közötti közlekedés szintjén. Nincs udvariasság, nincs tisztelet, nincs figyelem. Kezdjük a közlekedéssel. Imádom ezt a témát, mert szívom magamba az újabb és újabb tényezőket. Hát esernyővel való közlekedés az esőben. Tehát kinyitják a nagy esernyőt, majd onnantól kezdve azt a teret kijelölve gyakorlatilag, mint egy henger közlekednek az emberek. Teljesen mindegy, hogy hányan, vagy ki jön velük szembe, nem emelik föl, nem adnak neki lehetőséget, hogy átmenjen, ne adj Isten, kikerülje. Ugyanez van a babakocsi tologató anyukák hatos sorozatával. Tehát ők szültek, boldogok, ők tolják a gyermekeiket, diskurálnak közben, de azon a járdán már másnak nincs helye. Sorolhatnám ide azt is, hogy hátizsákkal felszáll valaki, és nem méri be, hogy az ő térfogata megnőtt. Tehát ezzel, ha fordul, bizony repülőgépen, vonaton, metrón, villamoson, elsodorja, pofán üti a másikat. De ezek nagyon egyszerű hétköznapi dolgok, és mégis ezekben már megmutatkozik, hogy mennyire nem vagyunk figyelmesek, empatikusak, és kíváncsiak a másik emberre. Szóval, hogy lehet nagy dolgokról beszélni, de igazából ezek segítenék előkészíteni a valódi változást. És még egy dolog, ezt csak azért mondom el, mert ugye annyi minden így földobódott a kérdésed által, például ez a tapéta, ami az egész életünk hátterében van, ami a nukleáris háborútól való félelem, a globális felmelegedéstől való félelem, mert jelenti, ez folyamatosan velünk együtt jön és közlekedik. Tehát előadásban ez úgy csinálnám meg, hogy megy a művész, és mögötte a tapéta. De ezek változnak persze, azt szerint, hogy milyen befolyások érik, és mondjuk milyen ideológiai, eszmei, személyes vagy kollektív szándékok rajzolják meg újra, vagy befolyásolják az adott ember gondolkodását. Szóval nagyon markánsan kell, vagy illik, vagy jó, ha látja a világot, és a történéseket maga körül az adott egyén, mert akkor tud helytállni, és akkor nem csábul el, akkor nem befolyásolódik, és akkor tud apaként, anyaként például a gyerekeinek másfajta példát mutatni, ameddig az ő lehetőségei adottak, mert van egy olyan tér, ahová ő már sajnos, vagy a többsége a szülőknek már nem jut el.
A világot általában ugye a globalizáció miatt éri számos kritika, nyilván megfelelő vagy meghatározható ideológiai körökből, de a globalizáció már-már szitokszóvá vált. Ha mondjuk ezt az agresszió szempontjából nézzük, akkor mennyire látod globalizáltnak? Tehát vannak különbségek, mondjuk egy dél-kelet-ázsiai régió és mondjuk az Egyesült Államok vagy Észak-Amerika között, vagy ez, amit most az előbb felvázoltál, társadalmi diagnózist, ez globálisan is érvényes.
Szerintem univerzális jelenség, de tehát különböző szintjei vannak ezeknek a megnyilvánulásoknak. Egy kínai állampolgár nem fog fellökni az utcán vagy a parkban, de határozottan csúnya tekintettel rád nézve fogja fölvenni azt a levelet a lábad elől, amit hagytál oda sodródni. Szóval nekik a rend, a tisztaság, az utcán, a konyhában, a mindenhol az alapvető. És ha te nem veszel részt ennek a rendszerető attitűdnek az ápolásában, akkor te lehetsz ellenség, vagy lehetsz ellenfél, vagy lehetsz nem kívánatos személy. És ennek ő nem hangot, de tekintetet fog adni. És hát teljesen más mondjuk egy amerikai színházban dolgozni. Most ugorjunk a színház világába, ahol például, amikor én egy társulattal megállapodok, vagy az igazgatónővel, akkor tudomásul kell vennem, hogy például a Me Too után már olyan szerződés mintákat kell végigolvasnom és aláírnom, amiben 100%-kal ki van húzva, hogy hány ilyen olyan kisebbséghez tartozó művészt kell integrálnom az adott előadásba, ami nagyon klassz gesztus, én abszolút a pártján állok minden egyenjogúságnak, de a művészi érték, vagy a tehetség, vagy a valódi tudás mérőjeként nehezen értelmezhető, vagy kizárólagosan nem lehet értelmezni. Tehát hogy itt nagyon szélsőséges agresszió tünetek vannak, és hiába figyelmesen, érzékenyen beszélgetnek mondjuk egy előadás után Kínában, lehet érezni, hogy az ő társadalmukban mondjuk azok a problémák, amik a generációk között jelen vannak, azok kibeszéletlenek. Tehát egy előadás után szívesen beszél ott nyilvánosan, de magában egymás között a saját családtagjaival, barátaival nem ejtenek szó. Tehát tabuk szervezik, akár csak mondjuk most a kelet-ázsiai társadalomra gondolva az életüket. De hát millió más tabu van Afrikában, ott teljesen más dolgokkal szembesülünk, amikor egy előadást, vagy több előadást játszunk, és egészen más a Szaharában játszani, és más az Algíri Nemzeti Színházban, ahol elvileg, hát a csúcstechnika kéne legyen, de hát úgy szedik össze a balett szőnyeget innen-onnan, és sorolhatnánk. Szóval, és közben meg ugye mégiscsak gyarmat volt Algéria, ott van a francia nyelv, de már egy teljesen másik dialektusa, mint a hivatalos nyelv, és a többi. Szóval, hogy rengeteg metamorfózis vesz körül minket, és én azt gondolom, hogy nem megtörni, elpusztítani, megállítani kell, hanem alkalmazkodni ezekhez, és jó mederbe terelni, de ehhez közös szándékok kellenek. Na, ebből van a legkevesebb.
És mondjuk, hogyha ennek mondjuk az agressziónak a legsúlyosabb faját nézzük, ugye a háborút, ami most akár a szomszédunkban, akár igen, a közel-keleten mondjuk ott fenyeget azzal, de hogy, na mi lett, tehát, hogy ez a háború milyen hatással van a színházi, mondjuk a nemzetközi színházi életre, és azt a vérkeringést, amiről az elején beszéltél, azt befolyásolja, megszakítja, elmérgesíti a viszonyokat, tehát ezt hogy tapasztaltad?
Abszolút, egy ilyen traumatizált gyermeki énállapot tükröződik vissza minden alkotásban, vagy eseményben, amit itt vagy ott megfogalmaznak a művészek, természetesen kihagyhatatlanul a háború témáját, mint állandó muníciót. És ez egyfelől kötelez minket, mert beszélnünk kell erről, főleg pacifistaként, én mondjuk annak tartom magam, de azért is kell beszélnünk, hogy felszabadítsa az embereket a szembesülés, vagy felszabadítsa a kimondott szó ereje, energiája, és hát merjenek érveket megfogalmazni pro és kontra, hogy mi szól amellett, hogy őket támogassuk, vagy mi szól amellett, hogy őket támogassuk, vagy egyáltalán kell-e nekünk bárkit támogatni, tehát ezt a kérdést is föl kell tenni, vagy a magunk dolgával kell foglalkozni, és azon belül kell a legtöbb lehetőséget kiaknázva tevékenyen részt venni az életnevű játékban, vagy jelenségben. Én azt gondolom, hogy ezekről a színházi alkotás során feltárult témák lehetőséget adnak diskurzusra, és ezekkel élni kell. Csak arra kell nagyon figyelni, itt is van egy ilyen rossz tendencia, hogy ugyanazokat a darabokat, ugyanazokat a séma és panelszerű mondatokat felhasználva, hát hozzák létre ezeket az egyszeri projekt alapú színházi produkciókat. Én ezt nem tartom feltétlenül hasznosnak, főleg ilyen komplexen gondolkozó, vagy az összművészetek, vagy a témák változatosságát preferáló alkotóként, mert megint ilyen didaktikus és ilyen együgyű változatai születnek meg az amúgy nagyon sokféle véleményt és nézőpontot integrálni képes téma kapcsán. Szóval, hogy igen, szerintem jelen van, egyszerűen kell is róla beszélni, nem is tudjuk kikerülni, meg minek is kikerülni, de például a Szarajevói Társulattal dolgozva egy olyan anyagon, ami egyáltalán nem szól a háborúról, az ő háborús élményeik akaratlanul is bekerültek ebbe a próbafolyamatba, hiszen ők nagyon sok mindent ezen a szűrőn keresztül néznek, például a túlélés képességét, azt, hogy az angol nyelvet a takarítónő is beszéli, az annak köszönhető, hogy ők így tudtak hát helytállni az életben, mert hogyha mindenféle erőkkel, akik ott megvédeni jöttek őket, vagy fenntartani a békét, kapcsolatba akartak lépni, akkor az angol nyelv volt az első számú kommunikációs eszköz. Tehát ők mind megtanulták, hogy biztonságban legyenek, vagy legalábbis el tudják érni a céljaikat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az ember nagyon sok mindent, az emberiség nagyon sok mindent túlélt, és túl fog élni, csak nem mindegy, hogy hogyan, és hogy milyen madárként, főnixként támad fel, ha egyáltalán képes erre, mert ha minden tollát elveszítette, és ott áll csupaszon és kopaszon a mínusz 70 fokban, vagy a 6000 fokos atombomba sugárzásban, akkor ugye már teljesen mindegy, hogy amúgy szellemileg ő tiszta, vagy rendben van, vagy spirituális vonatkozásokat tudott magának megfogalmazni a kisebb vagy a nagyobb életterében. Szóval, hogy itt borzalmasan sokrétű témák azok, amelyeket a háború problémaköre és jelenlévősége hát magába szippant. Nagyon érzékenyen kell róla beszélni, de nagyon határozottan. És mondom, én pacifista művészként, emberként nagyon is a béke mellett, minden szempontból a béke mellett vagyok, nem csak az országok közötti, hanem az emberek közötti, a művészek közötti, és hát a felsőbb hatalmak és ember közötti békére is gondolva.
Akkor zárjuk azzal, hogy itt a béke jegyében, hogy ha a jelenlegi állapotból kiindulva el tudsz képzelni olyan helyzetet, hogy hazatérj, itt fejtsd ki minden művészeti tevékenységet, a magyar színház művészetért dolgozva, mert hogyha most ezt az állapotot tekintjük kiinduló alapnak, akkor el tudod azt képzelni, hogy a közeljövőben...
Abszolút. Abszolút, nekem dolgom van itt, tehát, hogy amennyiben hívnak, olyan lehetőségeket teremtenek, biztosítanak, és nem csak ígérnek, hanem be is tartják ezeket, tehát mondjuk van kifutása az én tevékenységemnek, vagy lehet kifutása, akkor örömmel vállalok, akár vezetői funkciót is, amire volt már példa, mármint hogy fölkértek. De nem láttam biztosítottnak a ilyen-olyan körülményeket, és nem vállaltam. De van mondandóm, van tervem, van célom, van tudásom, van tapasztalatom, tapasztalatom, vezetői is, művészi is, alkotói is, és hát vannak olyan játszótársak, akikkel nagyon széles és változatos spektrumon lehetne magyar és nemzetközi viszonylatban, tehát hogy egyéni és egyetemes vonatkozásokban a világunkról beszélni. Szóval nagyon jó lenne. Az az igazság, hogy örömmel, de méltó körülmények között csak is.
És akkor még egy kérdés a végére, hogy hol láthatnak most, illetve hol láthatják darabjaidat a hazai nézők? Ugye említetted még a beszélgetés elején, de hogy azért akkor szedjük össze, hogy mi az, amit most össze. A következő hónapokban...
Amik más országokban mennek, azokat nem mondom, mert úgysem mennek el oda nézők, ha meg arra járnak, akkor úgyis látják. Ami viszont Budapestre érkezik, az az említett szarajevói rendezésem, ami a MESZ Nemzetközi Színházi Fesztivál, a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a Szárd Színház és a Maladipe Színház közös koprodukciójaként jött létre, és május 7-én látható az Örkény Színházban. Nagyon-nagyon izgalmas előadás, érdemes megnézni, másfajta megközelítés a nem magyar, kisrealista, naturalista hagyományokhoz képest. A másik dolog, amit ajánlok a nézők figyelmébe, az Atwood féle, szintén egy feminista, aktivista, pacifista asszony regénye, a Penelopea, amit először mutatunk be Magyarországon mi, és ebben hát a Penelopea szemszögéből megfogalmazódó, vagy újra fogalmazódó történet sejlik föl, az Odüsszeuszi történet, és két cinkos játszótársa van, Helena és a szolgáló lány, aki áldozata lett az ő történetének, tehát hogy van miről beszéljenek a rokoni kapcsolatok, meg a női konkurencia, meg minden kapcsán, úgyhogy ezt az előadást meg május 31-én, június 1-én és 2-án láthatják Budapesten a nézők.
Köszönöm, hát akkor...
Én is köszönöm.
Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Önöknek köszönjük a figyelmet, és ahogy hallhatták, akkor menjenek, nézzenek Balázs Zoltán előadásokat, és nézzék a Kultúrtáját legközelebb is, és ahogy az elején felhívtam a figyelmet, amennyiben tehetik, fizessenek elő a lapra, iratkozzanak vagy YouTube csatornánkra, és kövessenek bennünket a Facebookon. Nagyon szépen köszönjük, viszontlátásra!